a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros prímás fogadta Lazarus Jo Hungszik Kórai bíborost, a papi kongregáció prefektusát múlt szombaton, adta hírül frissen az Esztergom budapesti főegyházmegye. A magyarországi látogatás lelki csúcspontjaként a kórai bíboros kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a hazánkban élő kórai katolikus közösség tagjainak a Boldog Meszlényi Zoltán templomban. Csendes, mégis erős jele az egyház egyetemességének, ahol kontinensek, kultúrák és közösségek kapcsolódnak össze a hitben, írta ezzel kapcsolatban a főegyházmegye. Bár kezdetben nem zárta ki, végül máshogy döntött, és elődjéhez Ferenc pápához hasonlóan 14. Leó sem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb személyre szabott otthont alakít ki magának. A szentszéki sajtóközpont nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni ezt a sajtóértesülést. Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború, az oroszok által fizetendő jóvátétel és a hadizsákmány miatt. Ezt hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök 60-ban tartott háború ellenes gyűlésén. Orbán Viktor párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet kicsit belelépni, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. A kormányfő szemenszedett hazugságnak nevezte, hogy a magyar gazdaság állapota bármilyen megszorítást követelne. Szerintem, akik erről beszélnek, kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha ez sikerül, előre mentegetik a leendő kabinetet. El akarják venni a pénzt az emberektől arra hivatkozva, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli, mondta. Kifejtette, 5%-os a költségvetési hiány, ez Európa középmezőnye, az államadóság 74%, ami 2010-ben még 82% volt. Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot, tette hozzá. Kijelentette, nem kell megszorítani és semmit elvenni az emberektől. Megjegyezte azt is, több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel mindent elrontott. Szerinte a szektorban dolgozóknak nem kell aggódniuk. Orbán Viktor beszélt arról is, a mi nemzedékünknek az a dolga, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, illetve arról is, ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés sem. Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, a beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképző központban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt. Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben, szólított fel. Véget kell vetni a háborúnak és az aszító brüsszeli politikának, tette hozzá. Roma tüntetők követelték a Kossuth téren Lázár János felelősségvállalását és távozását a közéletből. A felszólalók szerint az építési és közlekedési miniszter által a közelmondban elmondottak ügye túlmutat egyetlen kijelentésen, az emberi méltóság és a közbeszéd határairól szól. A MOL stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával. A Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a szénhidrogén kutatási, nyersolajkereskedelmi és technológiai innovációs együttműködést alapozza meg. A gazdaság teljesítménye tavaly 3,1%-kal haladta meg az előző évét, közölte a KSH. Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben bővült a GDP negyedéves alapon, az év utolsó három hónapjában 2,1%-kal haladta meg az előzőt. A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter a közösségi oldalán. Erre idén és február 28-áig van lehetőségük a gazdálkodóknak, ismertette Nagy István. A statisztikák kezdete 1949 óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly. Hazánk lakossága 2026 első napjára 9.489.000 főre csökkent. A KSH becsült adatai szerint 2025-ben 72 ezer baba jött világra, 7,1%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az Európai Unió új környezetvédelmi szabályozása véget vethet a bőröndök műanyagfóliába csomagolásának. A repülővel utazók egyik legnépszerűbb poggyászvédelmi módszere az évtized végére teljesen eltűnhet a repülőterekről. Végül az időjárásról. Kezdetben még eshet vegyes halmazállapotú csapadék, aztán napközben már kevés lesz erre az esély, de borult marad az ég. A szél többfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Volt Balaton jegy nélkül, most valahogy megszépül. Rossz borután szexibb csajok, elkiabált refrén gyalog. Kis teraszos albérlet, sok hajnali balhé lett. Á, fiatalok! Szűrű napkor a szomszéd hölgye, anyukádék deroszkor jöttek. Pizsamában leadott szerenát, vödör ömlik fele rám, fele rád. Majd zivatar mégis állom, hisz ott van a barát a vállon. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany. Fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom. Volt már így és lesz még párszor. Ha ma is így van, az sem zavar. Hiba kódon ismered, de gond vele nincs nekem. Levetések, lebukások, keserédes berugások. Egymás nap mi mindig ott vagyunk. Hány éve is tart a mondatunk? De a végén mond, ugye nem lesz pont. Mert ha a sors úgy lök az útra, hogy egyedül hagy, csak a világig maradó zaj csak. Viharálló bizalom szeretet, sok az emlék, ki akar egyebet. Ám ha netán visszatérnek a régi telomról a rejtett képet, na ott neked akkor véged. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany. Fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom nagy a baj. Volt már így és lesz még párszor, ha ma is így van, az sem zavar. Vissz a víz is nincs remény, a part, aki húz a kér. Viharálló, sok az emlék, ezer éve, azt szeretem benned, aki vagy, elcseszted, nem baj, csak ki ne hagy. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany, fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom nagy a baj. Volt már így és lesz még párszor, ha ma is így van, az sem zavar. Hiba kódon ismered, de gond vele nincs nekem.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Sziklainé Lengyel Zsófia, krónikás, kommunikációs szakember, újságíró, a történetmentő vállalkozás alapítója. Zsófiának, bár eredetileg nagyvállalati kommunikációs szakember volt, és még ma is ír újságcikkeket, a történetmentés a szenvedélye. Nagy izgalommal veti bele magát bárkinek a történetébe, aki azt szívesen megosztja vele, hogy aztán elkészüljenek a családi, vagy adott esetben akár céges krónikák a jelen, de legalább annyira fontosan a jövő olvasói számára. A történetmentő szemléletmód vezette őt a 88 történet 44-ből című könyvének megírására is, aminek alcíme Epizódok, holokauszt túlélők és embermentők emlékeiből. A jellegét tekintve történelmi olvasókönyvben 88 rövid, egy-egy tárgyhoz kapcsolódó történet bontakozik ki az általa felkeresett túlélők és embermentők visszaemlékezéseiben, amik alapján kirajzolódik mit jelentett gyerekként, vagy fiatal felnőttként a zsidó üldözés idején élni, akár a gettóban, akár munkaszolgálatban, vagy deportáltként a haláltáborokban. Akik az 1944-45-ös eseményeket illetően kevésbé tájékozottak, azokat egy 300 kifejezést tartalmazó fogalomtár is segíti a vészkorszak megértésében. Sziklainé Lengyel Zsófiával először a 88 történet 44-ből című könyvéről beszélgettünk, majd körbejártuk, mit is jelent számára a történetmentés. Történet 44-ből, epizódok, holokauszt túlélők és embermentők emlékeiből. Nem volt könnyű ezt a könyvet megjelentetni, ezt te magad megírod, hogy sokat próbálkoztál, de szerencsére a Booklab kiadó gondozásában mégiscsak kezünkbe vehetjük ezt a nagyon fontos dokumentumértékű könyvet. Hogy jutott eszedbe megkeresni olyan holokauszt túlélőket, akik már nagyon idősek, hogy érdemes lenne a történeteiket egy ilyen könyvben megírni?
Elmentem az Életmenete Alapítvány szervezésében egy diákcsoportot kísérni. Az Életmenete az egy örömünnep, ha úgy vesszük ebben a nagyon csúnya történetben, az a lényege, hogy az életet ünnepli, azt, hogy a holokauszt ellenére is van élet tovább, és hogy vannak leszármazottak. Ez az Életmenete van Budapesten is, illetve Auschwitzban is, és még sok más országban és városban. Mi egy olyan úton voltunk, ami nagyon különleges volt. Több diákcsoporttal, ugye én az egyiknek a kísérőjeként, ahol a budapesti menet után elmentünk Auschwitzba, illetve meglátogattuk Rakót is, de Auschwitzban volt a legfontosabb menet nyilván. Az a menet, ami Auschwitzból Birkenauba, az alatt a 3 kilométer alatt, amit sokan megtettek abban az időben is. Mi ugyanazt az utat megtettük gyalog zászlókkal és sok fiatallal, akik egy ilyen fiesztaként élték ezt meg. És utána rögtön elrepültünk Izraelbe, ahol Jeruzsálemben is részt vettünk ezen az életmenetén, és emellett egy nagyon gazdag programban volt részünk. Nekem, mint az igaz történetek szerelmesének, már akkor szöget ütött a fejemben, hogy azt láttam, hogy a gyerekek is bármennyire is tetszik nekik a program, ennek ellenére is, tehát nem csak nekem, mint kísérőnek, hanem nekik is, mint diákoknak. Az volt a legmeghatározóbb élményük, hogy találkozhattak túlélőkkel, és ők ott nekünk meséltek. Tehát leültünk szembe David Gurral mondjuk, aki most már 100 éves lesz lassan, akkor volt 94, és arról mesélt nekünk, hogy ő 17 éves korában, hogy működtetett egy papírhamisító mobil üzemet Budapesten. Vagy Hava, aki arról mesélt nekünk, a saját maga által alapított múzeumban egyébként, a Magyarországról elszármazott zsidóság emlékmúzeumában, amit Szvát városában működik, hogy ő a testvérével hogyan hurcolt végig egy Szardinia konzervet Budapesten a gettóba, és aztán mi lett azzal a konzervvel. Elképesztően erős történetek voltak ezek, és mindegyikben volt egy tárgy. Én így kitaláltam, hogy akkor egy tárgy köré építve ezeket a történeteket meg kéne osztani másokkal is, nem csak azzal a 50-60 gyerekkel, akivel éppen ott voltunk, hanem sokakkal. Egy év múlva így a tettek mezeire is léptem, pont jött a Covid, de ennek ellenére felvettem a kapcsolatot túlélőkkel, és a legtöbbjükkel Zoomon beszélgetve elmesélték a történetüket, és kiválasztottunk közösen egy 2 vagy akár 3 olyan epizódot, olyan történetrészletet, ami egy-egy tárgyhoz kapcsolódik, és amit én megírtam, de természetesen az ő elmondásuk alapján és egyes szem első szemében, hogy aztán ezt közre is adjuk. Eleve ez volt a cél, hogy ez egy ilyen történelmi ismeretterjesztő könyv legyen, amit én műfajilag mondjuk egy ilyen történelem könyvnek mondanék, egy kiegészítő anyagnak, ha úgy tetszik.
Hogy jutottál el a holokauszt túlélőkhöz? Nem lehetett ez könnyű már a Covid idején sem, hiszen addigra már eltelt úgy nagyjából 75 év a háború vége óta. És akik a holokausztot megjárták, vagy a gettóban túlélték azt az egészen borzalmas nyilas időszakot, míg nem beérkeztek végre az oroszok és felszabadították Budapestet, tehát azok már rég nem élnek. Tehát gondolom nem volt könnyű egyáltalán az alanyokat megtalálni, és olyan alanyokat találni, akik ténylegesen érdemben jól el tudják mondani a történeteiket.
Érdekes módon, akiket találtam, és akik kötélnek álltak, és majdnem mindenki szívesen beszélt nekem, még így is, hogy nem is tudtunk személyesen találkozni. Mindannyian úgy gondolták, hogy szívesen megosztják azért, hogy tágabb körben is tudjanak erről. Őket eleinte alapítványokon keresztül kerestem meg, és aztán egymásnak adták a kilincset, illetve nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tudtak adni kapcsolatot túlélőkhöz, és így jutottam el egyre többekhez, nagyon sok olyan emberhez, akik akkor még gyerekek voltak, főleg a budapesti gettó történetek szereplői akkor gyerekek voltak leginkább, de eljutottam olyanokhoz is, akik haláltáborban voltak, akik deportálva voltak, akik munkaszolgálaton voltak, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 20-25 évesek voltak akkor. Úgy építettem fel végül a könyvet, hogy azoknak a történetével indul a könyv, akik akkoriban a legidősebbek voltak, és eljutunk egészen a 80. történetig, ahol az illető, aki elmeséli a történetét, ő már nem emlékezhet saját maga erre a történetre, ugyanis ő egy deportáló vonaton született. És ez volt 80 történet, és aztán akikhez még nehezebb volt eljutni, és még jobban örülök, és még unikálisabb, hogy eljutottam hozzájuk, ők pedig a plusz 8 történetnek a szereplői. Ők azok az embermentők, akik az izraeli Yad Vashem intézettől megkapták a világ igaza kitüntetést azért, mert embereket sikerült megmenteniük a vészkorszak alatt. Ők nagyon kevesen vannak, hiszen akkoriban 11-19 éves gyerekek voltak. Ez azt jelenti, hogy most 101-2 éves a legidősebb, aki még él közülük, és 95 a legfiatalabb, azt hiszem. Mire most 2026-ban beszélgetünk, már csak négyen élnek. Thank you.
Elhangzik egy olyan megállapítás Hetényi Zsuzsa irodalomtörténésztől, aki egy nagyon komoly felvezetést ír a könyvethez, és szép áttekintést ad arról, hogy tulajdonképpen mind mentálisan, mind fizikailag, mind társadalompolitikailag nagyjából mit jelentett ez a korszak. És ő mondja azt, hogy nagyon sokáig élnek ezek az emberek, akik Auschwitzet megjárták, vagy túlestek ezeken a borzalmakon, mert nagyon erős bennük az élni akarás. És tényleg látom, most a könyvetől függetlenül is életútinterjúkat egészen-egészen idős, többnyire inkább hölgyekről, akik 100 év fölött is még élnek, és hihetetlen szívossággal, fantasztikus mentális állapotban képesek visszaemlékezni az egykor történtekre.
Igen, a legidősebb interjú alanyom, akivel kezdődik a könyv, neki a történetét már korábban hallottam, és ő 106 évig élt. De most is van még olyan túlélőnk, ő a Dohelyen, aki idén 103 éves lesz.
Férfi vagy nő?
Van egy férfi és van egy nő. A férfi a Körmend István, az ország legidősebb házi orvosaként híressé vált doktorbácsi, illetve van egy hölgy is, aki egy hónappal fiatalabb nála, és mind a ketten jó egészségnek örvendenek, hál' Istennek. Nyilván akik 80 körül vannak, ők még nagyon virgoncak és kifejezetten életvidám emberek, és nagyon tudom tisztelni őket ezért, vagy becsülni, vagy irigyelni akár, hogy ilyen szörnyű történetek után, mint amiken ők keresztül mentek, kifejezetten életvidám emberek, és olyan jó velük beszélgetni, és olyan jó a barátjuknak tartani magam.
Érdekes, amit mondasz, mert ugyanakkor a pszichológusok körében nagyon komolyan ismert téma, és sok könyv is megjelenik a transzgenerációs traumákról, és pontosan egy olyan gyerek esetében, aki az anyukája hasában jut ki Auschwitzba, és ott születik meg, akár súlyos transzgenerációs traumák jelentkezhetnének mind a mai napig, mint ahogy jelentkeznek is. Tehát nagyon különböző lehet, hogy ki hogyan éli meg azt az időszakot.
Hát nagyon sokféle ember van, és azt gondolom, hogy amit az előbb mondtam, ezt nem lehet általánosságban kijelenteni, sőt, butaság is lenne kijelenteni, hogy a holokauszt túlélők életvidám emberek lennének, akikkel én beszéltem. Ők ilyenek voltak, és szívesen osztották meg a történetüket. Azt gondolom, hogy azt kell itt látni, hogy a nagyon sok emberből elpusztítottak 6 milliót, a nagyon-nagyon sok Magyarországról indult emberből elpusztítottak 600 ezret, és nagyon kevesen jöttek vissza abból a nagyon kevésből, nyilván most már nagyon kevesen élték meg a 90 és éveiket, és azok közül is nagyon kevesen meséltek nekem. De akik meséltek, azok szívesen meséltek, és nagyon fontos történeteket mondtak. Én nem válogattam az interjú alanyok között olyan szempontból, hogy mondjuk csak gettóban túlélőkről beszélek, vagy szeretnék könyvet írni, vagy netán csak deportáltakról, de egy nagyon vegyes kép alakult ki, aminek borzasztóan örülök, mert így a fiataloknak, akiknek én leginkább szánnám ezt a könyvet, nagyon széles palettáját tudjuk bemutatni ennek a borzasztó korszaknak. Tehát mindenféle üldöztetés, munkaszolgálat, tábor, deportálás, gettó, tehát minden van benne, és minden nagyon plasztikusan és sűrítve mutatja be azokat a heteket, hónapokat. Úgyhogy azért tartom nagyon szerencsésnek, hogy 50 különböző ember, 50 különböző történetét itt bemutathatom, mert nagyon sokfélék, és így együtt elég szépen tablót mutatnak erről a borzasztó korszakról. Akár egy 3 oldal alatt meg lehet érteni nagyon sok mindent, amit mondjuk egy történelemkönyvből nem.
80 történet van, 50 szemétől, ahogy mondtad. Tehát ugyan nyilván egyszerre elmesélték, de te külön bontottad a történeteket, méghozzá a szervező elvet szerint, hogy valamilyen tárgyhoz kötötted az adott történetet. Egyébként ez egy nagyon jó szerkesztői megoldás szerintem, és egészen speciális szerkesztői megoldás, hogy egy tárgyon keresztül lássunk rá arra, hogy sokszor milyen apróságoknak, milyen fontos jelentősége van, és mennyire sok múlik a véletleneken, az esetlegességeken, a túlélési ösztönön, a szerencsén, hogy tényleg most belekerülök abba a borból hazajövő első menetbe, lásd Radnóti Miklós, vagy csak a másodikba, és akkor túlélek.
Igen, nagyon-nagyon sok szerepe volt a véletlennek nyilván. Ezek a tárgyak azért jöttek, mert én ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a fiatalokhoz elérjünk vele, és láttam, hogy a gyerekeknek, akikkel ezeknek a történeteknek az első csiráit ugye hallgattam személyesen ezen az életmenete úton, nekik is így nagyon erősen megmaradt, és ezeken a tárgyakon keresztül tudták újra felidézni, vagy megérteni ezeket a történeteket. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ez egy jó rendező elv lesz. Az, hogy most pontosan hány emberrel beszélgetek, ez nem volt előre fix, hanem valóban így alakult, hogy az interjú során úgy kiemelkedett egy-két epizód, egy-két tárgy, és akkor megbeszéltük, hogy ezeket így szerkeztem meg. Nyilván megnéztük együtt a szöveget, tehát ők jóvá hagyták azt a szöveget, amivel végül megjelentek ezek a történetek, és akkor van, akitől kettő is bekerült, netán három, egy-két esetben négy is. Ez attól is függ, hogy mennyire volt változatos az a pár hónapjuk, amit megéltek és túléltek, és örülök neki, hogy ezt választottuk, azért is, mert azt remélem, hogy majd, ha interaktív órákat vagy foglalkozásokat tarthatok ennek a könyvnek a történetei alapján, akkor nagyon könnyű lesz ez alapján beazonosítani egy-egy történetet és foglalkozni vele. Azt gondolom, hogy az, hogy egy Szardinia konzerv vagy egy bőrönd, arról mindenkinek van egy elképzelése, és nem fog rosszat tenni senkinek. Egy hétköznapi tárgynak a nem hétköznapi történetét megismerheti, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból könnyebb magukkal vinni azoknak az embereknek ezeket a történeteket, akik eddig abszolút nem kerültek közelébe ennek a témának.
Mondod ugye, hogy szeretnéd iskolákba elvinni ezt a te történelmi olvasókönyvedet, amit egy nagyon-nagyon fontos fogalomtár is kiegészít, és eligazítja azokat, akiknek fogalmuk sincs még, talán töltelmből se jutottak el odáig, hogy tudják pontosan, hogy mit jelent az, hogy holokauszt, hogy mit jelent az, hogy deportálás, mit jelent az, hogy horti korszak, mit jelent az, hogy munkaszolgálat, és így tovább. Rengeteg szócikk van, komoly magyarázatok vannak, de ami még a fiatalokat segíti abban, hogy könnyebben emészszék ezt az egyébként nagyon súlyos történethalmazt, amit ajánlasz ebben a könyvben, hogy rövidek ezek a fejezetek. 1-2-3 oldal. Mondhatni, könnyű olvasni őket. Mondjuk az ember kezébe veszi a könyvet, most elolvasok egy történetet, kettőt leteszem, holnap tudom folytatni, nem feltétlenül kell sorrendbe olvasni, tehát ezek mind megkönnyítik a befogadást, és gondolom ez is egyik szempontod volt.
Igen, ez nagyon fontos szempont volt. Most már mondhatom, hogy a visszajelzések alapján az egyik típus az, aki tényleg nem tudja letenni, és bármennyire is nehezek néhol a történetek, egyszer-kétszeri alkalomra elolvassák, tehát több olyan levelet kaptam, hogy két ültőhelyemben elolvastam, és van a másik, ahol meg inkább az jellemző, hogy egy-két történetet tud a lelke egyszerre befogadni, és elő-előveszi újra, és ilyen szép lassan olvasgatja, és itt nincsen jobb vagy rosszabb. Azt gondolom, hogy pont ezért jók ezek a rövid történetek, mert arra is alkalmas, hogy egy holokauszt áldozatainak emléknapján mondjuk egy iskolában megemlékezést tartsanak belőle, mert ha minden gyerek csak egyet olvas el, már akkor is egy osztályban elolvasnak 20-25-30 történetet, és gazdagabbak lesznek általa, és tanulnak valami olyat, amit egyébként nem tanulnának. És ezért készült igen a fogalomtár, hogy abszolút eligazodjanak a fiatalok is, de ami az érdekes, hogy pont azért, mert az volt a célom bele, hogy a témában teljesen járatlan embereknek is hasznos legyen ez a könyv, és érthető legyen minden árnyalata egy-egy történetnek. Ezért úgy írtam meg a fogalomtárat, hogy abban azok a fogalmak, amik 300 fogalomról van szó egyébként, tehát egy tényleg nagy fogalomtár, hogy abban teljes körűen lássuk az erre a vészkorszakra vonatkozó jelentéseket, és nem csak szótárszerű adatok szerepelnek, vagy kifejezések szerepelnek benne, hanem olyan fogalmak is, amelyek egy normál szótárból biztosan kimaradnának, mondjuk az, hogy nem jöttek haza, Ez egy olyan kifejezés, aminek ebben a korszakban nagyon nagy jelentősége van, és nagyon megmutatja annak az árnyalt, mi volt, tehát hogy miért beszélnek így túlélők egyes családtagjaikról. Ezt fontos érteni ahhoz, hogy elolvassuk a történeteket, amelyeknek a végén sokszor előfordul ez a mondat, hogy édesapám nem jött vissza, vagy a nagyszüleim nem jöttek vissza. És ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha elmondjuk, hogy mi áll e mögött a mondat mögött, mi az a plusz jelentés, amit hordoz ez a mondat.
Lehet-e még folytatni ezt a könyvet?
Szerintem lehet, ha ez mondjuk minden iskolába bekerül, de nagy álom ez, de milyen jó lenne, akkor el is fogyna az első adag, és akkor lehetne újra nyomni. Vannak még történeteim, vannak, amik nem kerültek be a könyvbe, mert időközben találkoztam velük, amikor már összeállt a 80 túlélő történet. Hát az embermentő történetekben már nem lesz több, mert ott tényleg mindenkivel beszéltem, aki még él. Szóval lehetne még folytatni, akár úgy is, hogy még egy csokorra való hasonló történetet, akár a további korszakaikat ezeknek az embereknek, mert az is nagyon érdekes, hogy mondjuk a családba ki hogyan adta tovább ezt a történetet, vagy ki mikor kezdte el átadni ezt a történetet, és kinek a családon belül. Meg hát van rengeteg más korszak is, ami legalább ennyire érdekes és izgalmas lenne kibontani személyes történeteken keresztül, úgyhogy sok felé lehet indulni. Most az elsődleges szempontom mégis az, hogy visszatérjek az eredeti munkámhoz és szakmámhoz, és azoknak a családoknak befejezzem a történeteit és krónikáit, amelyeket csak nekik írok, és amelyek miatt én vállalkozó vagyok a történetmentő vállalkozásomban, és bizony sok esetben félretettem ezeket a történeteket azért, hogy a könyv végül most már kézbefogható legyen. Itt fontos megjegyezni, hogy ez a téma, ez a holokauszt, ez nem azt jelenti, hogy én csak ilyen történetekkel foglalkozom. Ez egy szerelem projekt volt részemről, és annak megfelelően és lelkesedéssel vittem végig a könyv kiadásáig, és remélem tovább is, tehát ezekkel még van nekem tervem. De most írás szempontjából visszatérek a családi történetekre.
Mesélj erről a történetmentő vállalkozásodról, mert ez egy nagyon egyszemélyes projekt. Te ugye vállalati kommunikációs szakemberként indultál, sőt, újságot is írtál.
A Kismama magazinban volt egy sorozatom annak idején, amikor az én gyerekeim kicsik voltak, és a munkába való visszatérésről írtam. Illetve most pedig 5 éve folyamatosan megy már egy interjú sorozatom, írott interjúk formájában az Egy Sima, Egy Fordított Egyesület az Inklúzióért Egyesületnek a blogjában, amely egy online felületen működik. Ide interjúkat készítek mindenféle fogyatékossággal élő emberrel, családdal és a velük foglalkozó szakemberekkel, vagy éppen olyan lelkes emberekkel, akik önkéntesen bármilyen módon segítenek, vagy kapcsolatba kerülnek ezekkel az érintett emberekkel.
Történetmentés. Ez hogy jutott eszedbe? Hogyan jutottál oda, hogy egy önálló céget alapítottál, és a tevékenységednek a lényege mégiscsak az, hogy beszélgetsz emberekkel, megírod a történeteiket, és nem csak a Dreher család történetét írod meg, ugye arról született egy könyvet, hanem úgy egyébként bárkinek a történetét, aki ezzel téged megkeres.
Ez úgy alakult, hogy én már nagyvállalati kommunikációsként dolgoztam, és a cégeknél is azt tetszett a legjobban, amikor készíthettem egy interjút valakivel, akinek a munkájáról, vagy akár a hobbiáról és a személyéről egy olyan cikket jelentethettem meg, ami a többi sok ezer más munkavállaló számára, aki ugyanannál a cégnél dolgozott, plusz információ jelentett akár a munka során, akár hogy megismerjen egy embert a sok ezer közül, mert hogy ilyen nagy vállalatoknál töltöttem ezeket az éveket, és egyszer csak megálmodtam, ez nagyon fura, nem szoktam ilyet tenni, meg nem is vagyok ez a típus, de megálmodtam, hogy én krónikás leszek, mert hogy nekem tényleg ez a fajta működés volt a hozzám legközelebb álló az összes munkám közül. Nyilván szerettem önkéntes programokat szervezni, meg belső eseményeket, de valahogy ez volt az embertől emberig tartó út, és a történeteknek az olyan fajta tálalása, hogy az mások számára érdekes és befogadható. Ezt tartottam a legérdekesebbnek a munkámban, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom ezt vállalkozás formájában családok számára nyújtani, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok híres embernek olvashatjuk a memoáriát, és vehetjük a kezünkbe egy-egy könyvesboltban, de tudom, mert gyerekkorom óta érdekelnek ezek a történetek, hogy az egészen hétköznapi emberek is legalább olyan izgalmas történeteik vannak, csak ők nem lesznek híresek, és ezért nem szól róluk könyv. Pedig szólhatna. És úgy gondolom, hogy mindegyik családban ez egy hatalmas érték, hogyha valaki továbbadhatja az életét, a reflexióit, a történeteit, a fordulópontjait, az élményeit, akár azoknak az utódainak, akiket nem is fog ismerni személyesen, tehát, hogy ennyire túlmutatóan, akár a még meg sem született dédunokáknak, vagy ükunokáknak mesélve. Én nagyon örülnék, hogyha az én nagyszüleimről én olvashatnék egy ilyen könyvet, és mindig ebből indulok ki, hogy azokban a családokban, ahol mi együtt dolgozunk, és ahol megszületik egy-egy krónika, ott ez egy kézzelfogható valóság lesz a továbbiakban a leszármazottaknak.
Thank you.
Általában milyen hosszú egy krónika, és milyen formában jelenik meg, amikor elkészül?
Nagyon változó, hogy milyen hosszan beszélgetünk. De én interjú alapján dolgozom, tehát leginkább beszélgetésből. Ez nem azt jelenti, hogy nem kutatunk hozzá akár a családdal, akár én magam adatokat, vagy pontosítunk itt-ott-amott, de a visszaemlékezés a legfontosabb forrása ezeknek a krónikáknak, tehát fontos elmondani, hogy én nem családfát kutatok, és nem családfát rajzolok. Ennek ellenére nyilván beszélünk az ősökről, és nagyon fontos az, hogy amit még az illető tud és el tud mesélni, azt továbbadjuk majd az utódainak, azokról az emberekről, akik már rég nincsenek velünk, de főleg a saját megélései és a saját történetei lesznek fontosak, tehát erről beszélgetünk.
Kinyomtatod-e ezeket a történeteket? Megjelennek-e valamilyen formában? Könyvformában, vagy pedig átküldöd egy PDF-fájlban a megrendelőnek?
Ezek a könyvek 100-150, akár 200 oldalasak is lehetnek, attól függően, hogy mennyit beszélgetünk, és például attól is függően, hogy vannak-e képek, vagy készítünk-e hozzá egy albumot is, mert ezt is szoktunk összeállítani. Minden esetben a papíron való megjelenést én preferálom, és eddig mindenki egyet is értett ebben velem, tehát minden család kérte, hogy nyomtattassuk ki. Van egy nyomda, akivel összeköttetésben állok, és egy kézműves könyvkötő műhely, ahol gyönyörűen bekötik ezeket a krónikákat. Mind egyedi, maga a könyv is, semmilyen sablon szerint nem dolgozom, és ugyanígy akár a kötéssel is tudjuk az egyéniségét belevinni az illetőnek, olyannyira, hogy például volt egy olyan krónika, ahol a hölgy, akivel beszélgettem, nagyon lelkesen mesélt, hogy az édesanyja milyen szép kézi munkákat készített, és megmutatta nekem, hogy ezek nagy becsben vannak a szekrényben, de hát manapság már nem teszi ki az ember ezeket a szépen hímzett pohár alá téteket, mondta a hölgy, és eszembe jutott megkérdezni tőle, hogy ha a hatból egyet feláldozna arra a célra, hogy ebből legyen a borítója a könyvének, ahhoz mit szólna, és így egy olyan csodálatos kötet született, ahol a vászon borítónak a közepén ez a gyönyörűen meghímzett pohár alátét van, és nem porosodik többé.
Csodálatos ötlet.
Minden családnak próbálunk teljesen egyedi módon készíteni könyvet, olyannyira is, hogy például, ahol fölbukkan egy olyan ős, egy olyan szereplő, aki különleges volt valami módon, ott meglepetést is szoktam javasolni, hogy csináljunk. Ezt eddig még elfogadták a családok minden esetben. Ez azt jelenti, hogy ugye akivel beszélgetek, ő számára tulajdonképpen a formátum lesz újdonság, hiszen ő a saját történetét ismeri, ő meséli el. Tehát az, hogy írott formában és szépen bekötve kapja meg, az számára egy ajándék, de ezt tudjuk megfejelni néha azzal, hogy a családdal összebeszélek, és meglepetésként az egyik ősről gyűjtünk anyagot, és ezt én megszerkeztem egy külön dossziéban, amit egy utolsó fejezetben, vagy akár egy közbenső fejezetben beszúrunk ebbe a krónikába, úgyhogy volt többször ilyen nagy meglepetés, amikor valaki meglátta, hogy még mit tartalmaz a könyve az ő történeteink kívül. Nagyon sokféle ember és nagyon sokféle történet van, más a motiváció is, van, akinek nem volt alkalma mondjuk a külföldön élő gyerekeinek részletesen mesélni az életéről, hiszen messze vannak egymástól, és ritka az alkalom, amikor bizalmasan tudnak beszélgetni egymással. Ilyen esetben különösen hasznos az, hogy elmeséli a történetét, amit majd megkaphatnak a gyerekei, és amikor odaérnek lelkileg, és lesz rá idejük, akkor el fogják tudni olvasni, és meg fogják tudni belőle ismerni az édesanyjukat egy olyan szempontból, ahogy valószínűleg életben nem tették. Vannak olyan esetek, hogyha nyitott rá egy-egy interjú alanyom, és aktív, és a köztes időkben két interjú között is szeretne foglalkozni egy picit a történetével, akkor meg szoktam kérdezni, hogy adhatok-e házi feladatot, és szoktam házi feladatot adni. Vannak kártyáim fogalmakkal, amiket odaadok és ott hagyok, és az a javaslatom, hogy tegyék ki egy asztalra, és néha úgy nézzenek rá, és hogyha megszólítja őket egy-egy szó, vagy egy-egy fogalom, akkor hát, ha eszükbe jut róla egy olyan történet, amire mondjuk én nem kérdeznék rá, hiszen én nem ismerem az ő történetüket, egy csomó olyan kis sztori van egy ember életében, ami nem jön csak úgy elő a nagy témák mentén, és lehet, hogy egy ilyen kulcs szó elővarázsol egy olyan olyan sztorit, ami nem jönne elő. És volt is ilyen, aki ezt nagyon komolyan vette. Egy esetben még egy külön fejezetet is szenteltünk ezeknek arszpoétika címmel, mert annyi olyan gondolat fölmerült, amit érdemes volt papírra vetni, és ami nem a kronológiai élettörténetnek a része, hanem csak gondolatok arról, hogy ő hogy látja a világot. Más esetben pedig előjött egy-két olyan történet, ami abban az időben meghatározó volt, de most így visszagondolva nem jutott volna eszébe az illetőnek elmesélni, de végül jól tettük, hogy leírtuk, és ez is része lesz a családi krónikának.
Személyesen hogy hatnak rád ezek a történetek? Változtattál már bármin is a saját egyéni életedben, akkor, amikor meghallgattál egyes élettörténeteket? Adtak-e ötletet számodra?
Voltak olyan történetek, amin mélyen elgondolkodom. Tulajdonképpen mindegyik embernek a történetében vannak olyan részek, amelyek elgondolkodtatóak, vagy ahol párhuzamot vélek felfedezni, ezeket nyilván ott nem osztom meg, hiszen az interjúkban nem én vagyok a főszereplő, de az például baromi érdekes, hogy bárkivel eddig, tényleg bárkivel leültem beszélgetni, biztos, hogy találtunk egy helyszínt, egy embert, egy fogalmat, egy valamit, amiben közösek vagyunk, ahol mind a ketten jártunk, akit mind a ketten ismerünk, amit mind a ketten szeretünk, szóval tényleg nagyon, nagyon hamar lehet olyan közös pontot találni, amiben egyetérthetünk, és ez egy nagyon jó üzenet szerintem, és nagyon örülök neki, hogy így krónikásként emberekkel foglalkozva ezek megérintenek. És volt olyan is, igen, amikor ugye elgondolkodom mondjuk a saját szülői szerepemen egy-egy történet kapcsán, vagy azon, hogy mi a fontos az életben, tehát amikor egy köztiszteletben álló, a szakmájában elfogadott, sok-sok díjjal elismert ember mesél nekem a történeteiről, ahol egyébként a háttérben ott volt, hogy a gyermekei szóltak is nekem, hogy beszéltesd édesapánkat a munkájáról, mert nagyon keveset tudunk róla, mert nem osztotta meg ilyen részletekben, és amikor nekem mesélt erről, és azt mondta egy idő után, hogy jaj, de hát ezek már túl részletesek, hát ez nem fog senkit érdekelni, akkor mondtam, hogy de szerintem igen. De az is egy tanulság, hogy egy idő után ő maga mondta, hogy akkor most már ezt itt fejezzük be, mert hogy számára a gyerekkora és a fiatalkora sokkal, de sokkal fontosabb, akár ilyen életút után is, amit mondom, sok-sok díjjal elismertek, egyszerűen nem tartotta fontosnak annyira akármit is tett le az asztalra, mint azt, hogy meséljen azokra az időkről, ami számára meghatározó volt.
Thank you.
Mennyibe kerül egy ilyen könyv, ha megkérdezhetem?
Nem tudom ezt így megmondani, azt szerint van az árazás, hogy mennyit beszélgetünk, tehát én egy interjúra adok árajánlatot, és attól függően, hogy mennyit beszélgetünk, általában egy ilyen két órás etapokba szoktunk dolgozni, többször megyek el valakihez, tehát nem egy szuszra mesél, hanem témakörök szerint haladunk általában, és akkor így van lehetőség arra, hogy kibővítsünk bizonyos témákat, ha úgy látjuk, hogy ott még van mit mesélni, tehát egy ilyen rugalmas rendszerben, és ez így nekem is megfelel, hiszen az anyagok mennyisége alapján van a munkám mennyisége is, tehát nyilván, hogyha többet beszélgetünk, akkor több lesz vele a munkám és a szerkesztés. Nagyon aranyosak szokták mondani az interjú alanyaim, hogy jaj, én most így össze-vissza beszélek, és akkor mindig megnyugtatom őket, hogy nem baj, mert én vagyok a szerkesztő, ez az én dolgom, hogy megcsináljam belőle a könyvet úgy, hogy az érthető legyen mindenki számára. Volt egy olyan visszajelzésem, ahol egy hölgy, aki a nagypapájának a krónikáját rendelte meg tőlem. A végén azt mondta, hogy ő nagyon jobban van a nagypapájával, nagyon sokat találkoznak, minden vasárnap együtt ebédelnek, és a nagypapa minden vasárnap mesél történeteket. Ennek ellenére, hogy ilyen szoros a kapcsolat, ebből a krónikából értette meg a kikinek a kicsodáját, és hogy hogy vannak az összefüggések az ő családjában, tehát hogy ezért ő különösen hálás, hogy tisztába tettem ezeket a dolgokat, ami végül is érthető, hiszen hogyha egy családban keringenek történetek, akkor sokszor azt mondják, hogy jaj, hát ezt már hallottuk, már nem meséld el, én viszont oda megyek, és nekem minden új. Úgyhogy én föl tudok tenni olyan kérdéseket, amit mondjuk egy unokának már kellemetlen föltenni. Nekem viszont minden új, tehát bármiről tudok kérdezni, és egyébként mindig elmondom, hogy nem muszáj válaszolni, tehát hogy én nem egy vallató vagyok, hogyha valamire nem szeretnének, akkor nem kell válaszolni, de eddig még soha nem volt olyan, hogy ne kaptam volna őszinte választ, vagy ahol azt mondták volna, hogy erről inkább ne. Tehát így mindenki érzi ennek a felelősségét is, hogyha ezt ő az utódaira hagyja ezt a történetet, akkor abban legyen benne minden. Olyannyira, hogy volt olyan is, amit olyan felütéssel kezdett el mesélni az interjú alanyom, hogy na hát ezt a történetet például még senkinek nem mondtam el.
De nem válaszoltad meg a kérdésemet, hogy mennyibe kerül nagyságrendileg egy könyv.
Ez nagyon egyedi. Nagyon sokan vannak, ahol a család bíz meg engem, és az interjú alany nem is tudja a kereteket, meg hát nem belekötöm a szerződést. És volt egy eset, nagyon kedves volt az idős úri ember, akivel beszélgettem. Az elején úgy készült, hogy ő már magnóra mondott bizonyos dolgokat, és azt meghallgattatta velem. Aztán rájött, hogy erre nincs szükség, mert én hasonlóan dolgozom, és nagyon összemelegettünk, nagyon jó hangulatú beszélgetések voltak, és a végén azt mondta, hogy Zsófi, nem tudom, hogy a lányom mennyit fizet ezért, de az biztos, hogy ez egy nagyon nagy érték lesz, és szívesebben teszi ebbe a pénzt, vagy én is úgy gondolom, hogy szívesebben áldoznék erre, mint arra, hogy egy kategóriával nemesebb kőből legyen a sírkövem.
Hol lehet téged megtalálni? Most hallgatja valaki ezt a beszélgetést, és akkor tényleg elgondolkozik azon, mint ahogy én is elgondolkozom azon, hogy elfelejtjük feltenni a fontos kérdéseket a szüleinknek például, és egyszer csak eljutunk oda, hogy már nem tudjuk feltenni a kérdéseket.
Korábban kell felébredni.
Így van, pontosan. Igen. És aki most felébred, az hol talál meg téged?
A Facebookon van egy történetmentő oldalam, ez a neve egyébként a vállalkozásomnak is, történetmentő. Nagyon sok mindenkinek mesélek erről, és viszik híremet, úgyhogy mivel egymagam dolgozom, és nem is szeretném, hogyha többen lennénk, hiszen egy kézben tartva tudom szépen megcsinálni ezeket a krónikákat, egyszerre nem tudok túl sokkal foglalkozni. Párhuzamosan megy néhány, de nem tudok nagyon sokat csinálni egyszerre. Kézről kézre adnak. Tehát organikusan nő azoknak a tábora, akik ismerik azt, hogy én mivel foglalkozom, és meg tudnak engem keresni, akár ezen a weboldalon keresztül, akár az élettörténetek@gmail.com címen. Tehát, hogyha ide írnak egy levelet, akkor én arra tudok válaszolni, és meg tudjuk beszélni, hogy milyen igények merültek fel a családba, kikkel lehet beszélgetni, mert van olyan is, amikor meglepetéskönyvet csinálok, és nem az illetővel beszélgetek, hanem mindenki mással az ő környezetéből, és egy meglepetésként kap egy 40-50 éves születésnapra egy könyvet. Úgyhogy ilyet is készítek, tehát nem csak élettörténetet vagy család történetet, történetet írok, hanem meglepetéskönyveket, és cégtörténeteket is. Ennek egy picit ugye a Kata törvény vetett vége, tehát most megbízási szerződéssel tudok legfeljebb cégeknek dolgozni, néha szoktam is, de valóban a legnagyobb mű, amit cégeknek csináltam, az a Dréher Sörgyárnak és a Dréher családnak a története. Ebből két könyv is született, mert hogy annyi anyag jött össze, annyi sok sztori, és akkor itt visszatérek ugye a könyvemre, a 88 történet. Mindenhol lehet olyan érdekes kis történeteket kivenni a nagy egészből, amik önmagukban is megállnak, és beszippantják az embert, és így történt ez a Dréhernél is, úgyhogy ott született egy könyv, aminek az a címe, hogy Dréhertől Dréherig, illetve ennek farvizén, amik nem tudtak belekerülni abba a történetet mesélő könyvbe, azok az apró, izgalmas részek, azok pedig belekerültek egy 165 év, 165 történet című könyvbe.
Minden történetre nyitott vagy?
Igen, én nem válogatok, mert számomra minden ember egy kincses láda. Kibontani a történeteit egy fantasztikus lehetőség, és én egy nagyon kíváncsi ember vagyok, úgyhogy bármilyen történetet szívesen meghallgatok, ami nehéz, ami humoros, ami könnyed, ami bonyolult, bármilyet, de ez az kell, hogy az illetőnek legyen egy olyan motiváció, hogy ő szeretné elmesélni.
A mai kávéház vendége Sziklainé Lengyel Zsófia, krónikás, kommunikációs szakember, újságíró, a történetmentő vállalkozás alapítója volt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!